Áldás békesség a Mária Rádió hallgatóinak, jó estét kívánok, Újvárosi László vagyok. Ez itt a Kötelékeink című műsora a Református Drogmissziónak. Üdvözöllek, Kriszta, mint műsorvezetőtársa most ebben az adásban.
Jó estét kívánok!
Na, hát ez a mai adásunk, mint mindig, egy rendhagyó dolog lesz, mert egyébként mindig rendhagyó a műsorunk, és mindig van benne valami extra. Ez majd téged fog érinteni, Kriszta, hogy miért is különleges ez a dolog, és sajnáljuk, hogy egyébként Gyöngyvér pont most ennél az adásnál nem lehet itt, de a hallgatóknak sem áruljuk el, majd csak a végén, jó?
Így van.
Hogy tulajdonképpen miről is lesz szó. Miről is lesz szó? Mai vendégünk Bakos Lehel, szervusz Lehel.
Szia Laci, üdvözlöm a hallgatókat.
Lehel visszatérő vendégünk, és mindig valamilyen élet fázisban van, és mindig érdemes, és őt végigkövetjük tulajdonképpen. Amióta én vezetem ezt a műsort, illetve a műsorban részt veszek, a Lehel mindig egy biztos pont, akit vendégként be lehet rakni az adásban, és szívesen vállalja is mindig. Lehel, milyen kapcsolat fűz minket össze, illetve honnan jöttél, és hol vagy most?
Hát alapból az egész kapcsolatot kezdődött el, hogy volt. Én is egy felépült szenvedélybeteg vagyok, volt problémám drogokkal, alkohollal, igazából elég korán, ilyen 14 éves koromban belekerültem ebbe, voltak családi problémáim, ebből kifolyólag menekültem ezekhez a dolgokhoz, majd ilyen 18, majdnem 19 éves koromban észrevettem, hogy gond van vele, ilyenkor kerestem fel akkor az újvárosi drogambulanciát, még nem tudtam, hogy ilyen kapcsolat lesz, de úgy volt, hogy ők voltak az egyetlen lehetőség, hogy bárhova ki tudjak jutni ebből. Aztán elmentem Ráckeresztúra a drogterápiás otthonba. Sikeres terápiát folytattam, ez nagyjából ilyen 9 hónap volt, amíg benn voltam. Utána hál' Istennek föl tudtam épülni annyira, mint szellemileg, mint érzelmileg, mint testileg, hogy el tudtam kezdeni újra egy teljes életet. Kicsit hátrébb tartottam, mint mondjuk a korombeliek, de ez azért nem is zavart, mert elég gyorsan be tudtam hozni a lemaradásomat. Egy év alatt sikerült befejeznem az iskolát, érettségivel sikerült minden. Utána jött a kapcsolatunk első kezdete, lekerültem, mint fejlesztő munkatárs az újvárosi drogambulanciára. Ott töltöttem egy évet, ahol nagyon sokat tudtam fejlődni, nagyon sok segítséget kaptam abba, hogy az életemmel tudjak tovább pozitív irányba haladni.
Mi volt ez a fejlesztő dolog így a rehab után, hogy a hallgatók egy kicsit értsék, hogy mi a különbség a rehab részek között a
állás között? Hát a rehab számomra mindig is azt jelentette, hogy egy normális élet egy ilyen burokban. Tehát ott nekünk minden adott volt, ugye nem kellett a külvilággal úgymond érintkezni. A fejlesztő pedig pont ugyanez volt, csak úgy, hogy a való életben. Tehát nem úgy volt, hogy volt egy biztos keret mondjuk költekezni bármire, hanem az volt, amit megkerestem. Ha nem volt, akkor nem volt. Tehát, hogy sokkal, hát életszerűbb volt. Tehát sokkal jobban lehetett fejlődni, mert élesbe ment minden. Nem volt ilyen, ha nem sikerül, akkor nem lesz semmi probléma, ilyen biztonságérzés.
Mi volt a lényeges különbség a rehab között? A rehab és a e között? Most oké, hogy elmondtad, hogy már élesbe ment a dolog, de tulajdonképpen mi a cél ennek a fejlesztő, vagy a fejlesztő állásnak?
Hát hivatalosan az, hogy visszorientálja ugye a rehabról kijött embert így a normális életbe. Nekem picit más volt, ez is benne volt, mert sok minden volt még, amit nem tudtam átalakítani a mondjuk a mindennapi életformákba. De én inkább azért mentem, hogy minél többet fejlődhessek, mert azt éreztem, hogy egy olyan helyen vagyok, egy olyan közegben, ami az én, hogy mondjam, engem támogat, tehát az én céljaimért is van, amellett, hogy ugye én is vagyok magának, az én intézménynek, illetve a munkatársaknak a céljaért, és ez a kölcsönhatás miatt éreztem azt, hogy nekem itt a helyem, és igazából nagyon jól is döntöttem, azt gondolom. Így utólag is, tehát, hogy nagyon sokat adott az egy év, amikor ott voltam.
Egyébként ez hogy történik a kiválasztás erre a fejlesztő foglalkoztatásra, hogy kik alkalmasak rá, vagy azok mennek, akiknek nincs hova hazamenniük, vagy hogy történik ez az egész?
Nálam ez igazából úgy történt, hogy megkerestem az intézményvezetőt, jeleztem, hogy én
már
szeretem.
Már rehabon? Nem?
Nem.
Ja, igen, a rehab. Jó, igen. Értem.
Tehát ugye én iskoláztam közben, a rehab és a fejlesztő között egy évet ugye én iskolába töltöttem.
Hazamentél közben?
Igen, otthon laktam. Ugye nekem adott volt, mert Dunaújvárosban éltem világéletbe, és nekem adott volt, hogy oda is költözök vissza. Nagyon nem javasolták, hogy oda költözzek vissza, ahonnan jöttem, de azt gondoltam, hogy elég erős leszek ahhoz, hogy ezt ezen felül tudjak múlni, változtatok olyan dolgokon, ami mondjuk a visszaesésemet kockáztatná. Ez elég gyorsan sikerült is, és azóta is, hál' Istennek, ez megmaradt. És én lementem, jeleztem az érettségi előtt egy-két hónappal az intézményvezetőnél, hogy én szeretnék itt dolgozni, mint fejlesztő munkatárs, innentől tudnék kezdeni, és nagyon szívesen csinálnám azt, ami igazából adódik, vagy ami a feladatom. És ő mondta, hogy megbeszélik így intézmény stáb szinten, hogy ez jó-e, nem jó, szeretnék-e, nem szeretnék. És akkor onnan jött a visszajelzés, hogy akkor szeretnék, meg szívesen látnának. És igazából így majdnem, hogy szóban föl is lettem véve, nyilván az, hogy utána még volt plusz pályázat, meg plusz ilyen lehetőség arra, hogy a munkatársak számát bővítsék, az már nekem úgymond csak pont kapura jött.
De közben otthon laktál?
Igen. Nem.
Támogatottlak?
Amíg az iskolát megcsináltam, addig otthon igen, és ahogy elkezdtem dolgozni, azt hiszem az első teljes havi fizetésemből már költöztem a támogatott lakhatásba.
Támogatott lakhatásba. Mert így volt az életszerűség, így kerültél ki a való életbe, és így lehetett megtapasztalni, ugye, hogy nem az otthon nyújtja a biztonságot.
Igen, tehát az fontos volt, hogy saját lábra álljak. Az első pár hónap az ilyen, hát ismeretlen volt, annyira furcsa volt, hogy így nem, tehát a megszokott életvitel, a gondoskodás, amit mondjuk egy szülő ad a gyerek felé, az ugye így eltűnt. Eleinte így azt hittem, hogy nekem erre szükségem van, pár hónapig hiányoltam, utána meg rájöttem, hogy azt a gondoskodást bármikor megkapom, csak másmilyen formában. Tehát nem helyettem fognak mosogatni, főzni és az egyebek, hanem amikor látogatom őket mondjuk, akkor nagyon szívesen várnak ajándékkal, szeretettel, bármivel, tehát hogy azóta is nagyon szeretek bármelyik szülőmet meglátogatni, mert ugye ők most már külön vannak, bármikor szeretem őket meglátogatni, pusztán csak azért, hogy ott legyek, beszélgessünk, hogy a család az együtt tudja maradni valamilyen szinten.
És most merre vagy, hol laksz?
Most nagyjából 2 éve Érd mellett egy kis faluba lakom. Sikerült, hát találkoztam egy lánnyal, elkezdtünk ismerkedni, beszélgetni, és így azt mondom, hogy egymásra találtunk, tehát hogy egy nagyon biztató kapcsolat volt az eleinte, később rájöttünk, hogy ez valószínűleg így fog működni, és ez nekünk tetszik, úgyhogy össze is költöztünk, azóta ez majdnem 2 éve együtt lakunk, és azóta alakul az életünk, csináljuk a dolgainkat, én is közben váltottam már egy munkahelyet, de attól függetlenül is befejezi az iskolát, és haladunk, és tervezzük együtt az életünket.
És akkor albérletben éltek?
Nem, sajátban, saját lakás.
Ez aztán meglepetés.
Számomra mindig furcsa, hogy egy picit, amikor visszatérsz ide a műsorba, akkor én azt gondolom, hogy a felépülési folyamatnak mindig megléped egy lépcsőfokát. Tehát, hogy mindig egy följebb vagy. Ugye, amikor legutóbb beszéltünk, szerintem akkor volt az, hogy ezt az új munkahelyedre éppen beérkeztél, ami ugye a fejlesztő felkészítőnek az egyik legfontosabb feladata, ugye a kifele orientálódás, illetve a leválás ugye a cégről, az anyacégről, az, amikor ugye lakhatást, illetve munkahelyet keresel. És neked azt hiszem, ez pont egyszerre jött meg ez a kettő. Hogy most szerinted a felépülési folyamatban hol tartasz? Ahhoz képest mondjuk.
Azt gondolom, hogy sokkal én talán úgy definálom, hogy sokkal felnőttesebb az életem. Tehát most már nem az van, hogy így, mint egy gyerek, ahova tudok, megyek, és csak a szabadság, csak a nem tudom, csak a programok, hanem most már sokkal jobban megtervezem, sokkal inkább úgy érzem az életemet, mint hogyha egy rendes felnőtt, mint mondjuk, amit láttam otthon a szüleimnél, hogy meg volt tervezve, hogy munka, utána mondjuk a gyerekekkel foglalkoztak, alvás, és hogy minden szépen így folyamatban volt. Most azt érzem, hogy én is efelé alakulok, járok edzeni, járok dolgozni, külön programokra járunk ugye a párommal, tehát hogy megvan az a fajta életvitel, vagy az a fajta nem is tudom rá jó szót, az az életérzés, amiért azt mondom, hogy megérte felépülni, amiért megéri élni minden nap, hogy boldog vagyok. Tehát én tudom azt mondani, hogy boldogan fekszek le, boldogan kelek föl, nyilván nekem is vannak problémáim, akadnak bármilyen rögök az úton, de hogy át lehet lépni, meg lehet oldani mindent, azt gondolom.
Hogyan tartod meg a józanságodat? Mert ugye ezért az ember ugye szenvedély beteg, szoktak erről vitázni, hogy meg lehet ebből gyógyulni, vagy csak tünetmentesnek lehet maradni. Egyrészt te hogy gondolod, és hogy hogyan sikerül mégis itt ezen a jó oldalon maradni a józanság oldalán?
Én azt gondolom, hogy nem lehet teljesen meggyógyulni, hanem szinten lehet tartani különböző eszközökkel. Tehát olyan nincs, hogy meggyógyultam, és akkor újra mehet előről minden, mert hogy én most éppen jól vagyok. Már annyira magaménak tudom azt, hogy józan vagyok, hogy ezek szinte ilyen reflexzerűen jönnek. Tehát ha bemegyek akárhova, akkor automatikusan egy vizet, egy kólát kérek. Meg se nézem, hogy mondjuk milyen italok vannak az itallapon. Illetve van pár olyan dolog, amire azt gondolom, hogy fontos az életemben, hogy benne legyen. Ilyen például az, hogy én minden este megírom az aznapi érzéseimet, történéseimet, hogy miben fejlődtem, miben változtam.
Ezek ilyen terápiás feladatok.
Igen, ez onnan
jött. Hogy mennyire terápiázó, igen, ez is.
Igazából talán ez az egy, ami ilyen nagyon terápiás és fix. Ezen kívül használom a ventilálást, mint segítséget, akár telefonon, akár személyesen. Illetve magát azt az összes kompetenciát, amit megtanultam, igyekszem egyszerre alkalmazni. Nyilván nem mindig sikerül, van, amikor nekem is elcsúszik. De az, hogy látom mindig magamat, mindig vissza tud valaki jelezni, vagy vissza tudok magamnak jelezni azáltal, hogy most ez csúszott, ez nem sikerült, sokkal egyszerűbb. És így én azt gondolom, hogy most már könnyű józannak lenni. Nyilván van, amikor nekem is adódik olyan helyzet, hogy de jó lenne visszacsúszni, vagy de jó volt régen. De én akkor mindig rájövök arra, hogy mennyi mindent felépítettem azóta, és hogy ezt nagyon nem akarom elveszíteni, tehát ezt nem akarom eldobni.
Beszéltél előre erről a leltárról, napi leltár, vagy hogy fogalmaztál, ugye? Mi ez? Tehát mit leltározol ilyenkor?
Ilyenkor igazából nagyjából az egész napomat különböző szempontok alapján gondolok itt arra, hogy ilyen főbb eseményeket, vagy olyan dolgokat írok le, ami aznap történt, és meghatározta valamilyen érzés szinten a napomat. Mi volt az, milyen érzés volt, és hogy kezeltem, vagy hogy kezelném máskor. Leírom azt, hogy miben fejlődtem, mi az, amiben megléptem magamat mondjuk aznap. Leírtam, mi az, amiben meg kellett volna, de nem tettem meg, mert valamiért nem akartam. Féltem tőle, vagy bármilyen.
Ez ilyen magadtól jönnek a gondolatok, vagy van valami struktúrált kérdéssor esetleg, ami alapján mindig válaszolsz kérdésekre?
Hát igazából van, de már annyira megtanultam, hogy magamtól is meg tudom csinálni, de hogy írtam egy olyat, nem is tudom melyik rehabnak, ha van egy ilyen esti leltár kérdéssora, és azt dolgoztam át a saját életemre, mert ugye az bent a rehabban lévő dolgokra kérdez rá. Nekem ugye az életvitelszerűen nem volt minden kérdés megfelelő, azért átírtam az én életemre az egészet. Szoktam frissíteni, talán ez a második, amit át kell írni, ugye attól függ, hogy éppen hol tartok, hol aktuális a kérdés, hol nem. Ezt mindig frissítem, mostanában tervezem majd, hogy újra frissítsem, de hogy az alapján szoktam mindig, és igyekszem minden pontot szépen leírni folyamatosan.
Miben segít ez neked? Tehát miért csinálod tulajdonképpen? Gondolom le is írod, tehát hogy írásos formában megvannak a válaszok, hogy ezeket visszaolvasod, vagy tehát hogy miért csinálod?
Vagy az aznapi zárás csak, hogy le kell, hogy zárjad a napot, és értékeled, tehát aznapra szól a dolog.
Igazából vissza is szoktam olvasni fél évente, és annyira egy visszajelzés nekem, hogy honnan, hova jutottam. Tehát elolvasom, mondjuk egy évvel ezelőtt itt, vagy másfél évvel ezelőtt, és rájövök arra, hogy amit aktuálisan akkor éreztem problémának, vagy ami nagyon zavart, az mondjuk most mennyire van jelen, eltűnt, nem tűnt el, megváltozott, tehát hogy az hogy jelenik meg a mai napokban. És azt szoktam észrevenni, hogy mindig eltűnt, mindig megoldódott, megoldottam, hogy bármilyen más formában történt. Tehát az, amivel mondjuk másfél éve küzdöttem, ma biztos, hogy nincs ilyen az életemben. És ez mindig egy megerősítés, hogy valamit jól csinálok. Lehet, hogy nem a legegyszerűbb úton, vagy a legkönnyebb megoldást választom, de mindig valahogy eljutok oda, hogy ez a probléma megoldódjon. Fontos napzárásnak is azt gondolom, válaszolva a te kérdésedre is. Volt már, hogy nem írtam meg, illetve volt olyan, hogy majdnem nem írtam meg, mert lefeküdtem, fáradt voltam már tényleg nem volt energiám, és olyan hiányérzetem volt. Lehet, hogy a megszokás miatt is, de hogy ez egy összegzés. Nagyon sokszor úgy fekszek le, hogy meg kell írni, felkelek, megírom, de úgy állok neki, hogy nincs kedvem egyszerűen, mert fáradt vagyok, nincs kedvem más dolgokat csinálni, de akkor is megcsinálom, és akárhányszor befejezem, mindig azt érzem, hogy de jó, hogy megcsináltam, mert egy ilyen nyugalom van rajtam. Ez is egyfajta ventilálás számomra, igazából saját magamnak, de kiírom azt, hogy ha valamit esetleg nem tudtam kimondani, vagy olyan helyzet van, ahol belém szorult volna valami, azt kiírhatom, mert igazából úgyis én fogom elolvasni, tehát nem lesz semmilyen konfliktus vagy probléma belőle, hogyha tudom, én leírom azt, hogy más emberrel mi történt, vagy engem az hogy érintett, ami aktuálisan a helyzetben volt.
Irigylésre méltó ez a tudatosság, céltudatosság, igen. Nálam a fogyókúra nem sikeressége, ugye ilyesmiken múlik.
Érdemes lenne a kérdéseket átdolgozni egy ilyen fogyókúrás, és ebben nekem is tudnál segíteni. Egyébként,
hány kérdés van ott?
15, azt hiszem. 15 vagy 16, valahogy így.
Akkor az egy jó fél óra legalább egy ilyen esti zárás, ugye?
Hát, ha bőlére ezt ma, akkor igen, de általában ugye 20 perc szokott lenni, az egy A4-es oldalnyi körülbelül.
Ezt megosztod a pároddal is, vagy ez a tied kifejezetten?
Én azt mondtam neki, hogy bármikor beleolvashat, de kérdezzem meg róla, mert lehet, hogy én leírok valamit, és ő azt teljesen máshogy fogja érteni, mint ahogy én leírtam. Tehát én nem gondolom azt, hogy titkolnom kéne, bármikor bármelyikbe beleolvasott, mert van, azt hiszem most 8 füzet valamelyik nap számoltam meg, és olvashatja nyugodtan, kérdezhet bőle nyugodtan, csak kérdezze meg, ne az legyen, hogy megsértődik, vagy valamit félreért, és annak tudatában hoz döntést, mert azt gondolom, hogy ez teljesen más. Tehát lehet, hogy neki máshogy mondom el ugyanazt, mint amit magamnak leírok, máshogy értjük a dolgokat. Tehát ez abszolút nem zárkózok el, olvashatja nyugodtan.
Tehát már ezzel beleolvasott, kérdezett már?
A kapcsolatunk elején nagyon sokat, tehát akkor odaadtam neki az aktuális, egy vagy két füzet volt akkor kész, és ilyen kis maticákat ragasztott minden, mert nem akarta folyamatosan kérdezgetni, úgy volt, hogy egyszerre megkérdez minden, mert ugye én leírom magamnak, hogy mit tudom én, az ambulancián ez meg ez történt, és én használom ezeket a rehabon tanult kifejezéseket, amit ő nem tud, nem ért, nem használt, nem hallotta soha, nyilván rákérdezett, hogy melyik mit jelent nagyjából, meg leírtam, hogy UV, és nem tudta mi azt, tehát hogy nem értettem, miért van.
Én vagyok.
Újvárosi László.
Nem tudtam, hogy miért írom nagybetűvel, hogy csinált valamit ez az UV, és akkor...
Mert mi mással írnád egyébként.
Igen, és miután rájött, hogy ugye utána rögtön egyértelművel váltak a dolgok, tehát hogy...
Nem egy hölgy kódolt.
Nem, hál' Istennek nem.
És ő mennyire áll melletted ebben egyébként, mennyire támogat, mert jó, hogy behoztad ezt hogy a párod, ő esetleg végigmente már ezeken a kérdéseken a saját napzárójával egyébként.
Abszolút pártolja azt, hogy én ezt csináljam, tehát hogy ő is úgy tervezi mondjuk, hogy hazaérünk valahonnan, és akkor mit tudom én, ő addig fürdik, eszik, tehát csinálja a dolgát, mert tudja, hogy én úgyis meg fogom ezt írni, addig én megírom, és akkor egyszer lefekszünk aludni. Tehát, hogy mindig pártolja, nem volt sosem olyan, hogy megkért, hogy ne csináljon meg, vagy hogy ez ellen tiltakozott volna. Abszolút támogat minden olyan dologban, ami a felépülésemhez fontos, nyilván a maga módján. Tehát ő nem volt szenvedélybeteg, illetve nem szenvedélybeteg, nem volt semmilyen függőséggel kapcsolata. Így általam ismeri meg, meg én tudom neki nagyjából megmagyarázni, hogy mi hogy történik, mi az, ami olyan fontos, de abszolút nyitott, én azt gondolom is, hogy támogat abban, hogy én ne essek vissza, mert nyilván ő se szeretné, ugye, hogy ez legyen.
Kíváncsi volt rád, nem ismert még téged, vagy szerinted miért olvastál eleinte, és most gondolom azt mondod, hogy nem olvas már bele. Szerinted mi van? Igen. Szerinted hogy volt ez a fejlődés, vagy szerinted mi történt itt?
Hát szerintem eleinte ugye a kíváncsiság volt, még ott a kapcsolatunk elején. Nyilván sokkal többet akart tudni rólam, én is róla, csak ő nem írt soha ilyet. Tehát én ennyivel hátrányban voltam. Én azt gondoltam, hogy ez egy picit egyszerűbb dolog, tehát ha elolvassa azokat a dolgokat, amiket én leírok, vagy én megélek, akkor jobban meg fog engem érteni, és ha úgy adódik, hogy nem passzolunk, vagy nem egymásnak vagyunk, akkor az hamarabb ki fog derülni, kevesebbet, vagy kisebbet sérül ő is, illetve én is, és tudok adott esetben tovább lépni, ahogy a nő is. Illetve én azt gondolom, hogy őt nagyon-nagyon érdekelte, mindaz, ami velem van, mindaz, ami körülöttem. Tehát maga ugye a függőség, a felépülés, ugye az egész, akár az ambulancia működése, mert nyilván akarva akaratlanul le volt írva bizonyos része, hogy mit csináltam, hogy működnek a dolgok. Szerintem őt az is érdekelt, hogy egy ilyen helyen hogy működnek a dolgok, hogyan lehet ezt csinálni, hogyan lehet azt csinálni, mondjuk ha én kiakadok valamiért, vagy valamiért neheztelek, akkor azt mondjuk mennyire teszem jogosan, és ezt ugye a körülményekben nagyjából tudta, tehát hogy azért elég jól leírtam ezeket. Szerintem őt baromira érdekelte ez, tehát neki fontos volt az, nem csak az, hogy én, nem csak az, hogy belőlem mennyit lát a füzetből mondjuk, hanem az, hogy az én környezetem milyen a leírásom szerint.
Én egyébként, ha tehetném, akkor egyrészt olyan szinten végül is tehetem, hogy ajánlom mindig a hozzánk betérőknek, meg az ismerőseimnek, hogy ezt a napzáró dolgot, ezt mindig erőltessék családon belül, egymás között, párok egymás között, hogy nem kell feltétlenül ezt a, mennyi mondtál, 12 vagy 15 kérdés sor mentén, hanem hogy egy kellemes vacsora közben, vagy tévénézés közben, vagy lefekvés előtt az ágyban, hogy valóban beszéljék át így egyébként a napot, és visszajelzésekből, ugye egyrészt nagyon jó beszélgetés indulhat el belőle. Egyébként általában az ember azért automatikusan ugye végig gondolja a napját, vagy legalábbis én biztos, hogy végig szoktam gondolni, más nem az esti imámban végig gondolom, hogy mi történt velem, mihez kérek segítséget, vagy mihez kérek erőt, ugye. Egy szenvedélybetegnek ugye kicsit strukturáltabban kell, és nem tudom, ugye, hogy ilyen pozitív, megerősítő kérdések is vannak főleg benne, ugye, inkább arra világít rá ez a kérdés sor, hogy mi az, amivel ugye túléltük ezt a mai napot, vagy mi az, ami pozitív hatása van. Egyébként nagyon jónak tartom ezt a kérdéssort, és mondom, hogy nagyon tudnám ajánlni egyébként szinte mindenkinek a
általában
a
valamilyen élményteli nap után szokott olyan lenni, hogy csúcspont, mélypont, vagy nyaralás után ilyesmi szokott a családokban lenni, vagy legalábbis én erről hallottam. A napzárás akkor is esetleg egy ilyenről hallottam. Illetve az egy évre való visszatekintés, egy ilyen számadás most divat az ismeretségi körömben, hogy végignézni az egész évet, és a fontos eseményeken végigmenni. De egy napnak a végignézése is most számomra szintén egy ilyen kiemelt dologgá vált, mert egy nagyon jó visszajelzés tényleg az embernek a saját működésére, főleg ha valaki... Mondjuk érzelem vezérelt például.
Meg azt érzem én például, hogy ebben az instant világban, hogy egy elrohanunk egymás mellett, a családok is. Tehát, hogy van egy mindenkinek egy bevett szokása a napi szinten, ami nem feltétlenül rossz, csak így elrohanunk. Tehát vacsora, lefekvés, alvás, és ha ez kicsit megtöri az ember egy-egy ilyen beszélgetéssel, akár nem is minden nap, és egy kicsit odafigyelésre, pláne egy családon belül egy gyerekkel például, hogy így elmeséltetik ugye a napját, hogy mi történt, és a szülő ebben partner, és nem csak végighallgatja, akár egy ilyen 12 kérdés sort simán lehetne családoknak is.
Igen, csak most tudni merült bennem, hogy ez az ő magán kis szeánsza, bocsánat, hogy így nevezem esténként. Ez még mindig nem arról szól, hogy ők közösen beszélik meg, vagy egy közös zárás lenne, vagy egy közös beszélgetés. Szerinted ennek van valamilyen kifutási lehetőség, esetleg egy ilyen hati, valami családi életformát éltek, hogy ennek lehetne egy valami olyan változata, hogy ketten csináljátok?
Hát a privát szférából egy kicsit kilépve, vagy ebben, igen.
Ez csak egy...
Abszolút jónak gondolom az ötletet, azért nem, vagy nem is mondom, hogy nem merült fel bennem, de hál' Istennek úgy meg tudjuk oldani a gondokat, hogy nem kell estig várni, tehát ha valami probléma van mondjuk egymással, van olyan van, hogy föl kell hívnom, mert valamilyen történt, hogy neki el kell mondanom, vagy el akarom mondani, akkor megteszem. Tehát akkor bármi van, mondjuk dolgozok, 5 perc szünetet tartok, fölhívom, elmondom, hogy ez volt bennem, ez történt, és utána kész, megy tovább a napunk. Tehát az, hogy este így összegezzük, nyilván én azt gondolom, hogy így is nagyon jól megbeszéljük, hogy vele mi történt mondjuk a munkába, iskolába, bárhol. Én is elmondom, hogy mi történt velem, ami azt gondolom, hogy fontos, vagy ami meghatározott, de az, hogy így együtt csináljunk ilyet, ilyen még nem merült föl, hogy most leüljünk egymás mellé, és megbeszéljük.
Így nem is kell, elmondtad, hogy ez tulajdonképpen a te... érzelmi összegzésed, vagy a te napi összegzésed a ti működésetekhez végül is ott vannak a kapcsolódások egymáshoz.
Igen, meg az a jó. Ami nekem nagyon pozitív dolog az egészben, hogy már ismerjük egymást annyira, hogy nem kell feltétlen kimondani mindent. Én is látom rajta, ő is látja rajtam, ha baj van, ha nagyon boldogok vagyunk, vagy valamit. Tehát én kaptam egy jó hírt, hazamegyek, és tudja, hogy van valami. Tehát nem is kell, hogy figyelj, nagyon boldog, hanem tudja. Látja rajtam, megkérdez, mi van, elmondom, és így jó, mert együtt tudunk örülni, tudunk egymás sikereinek örülni, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne csak annak örüljek mondjuk, ami velem történt, hanem mondjuk neki sikerült, és tudom, hogy neki nehéz volt eddig.
Családalapítás?
Jó nagy ugrás volt.
Hát ha már ilyen jól működnek.
Én próbáltam egy kicsit, hogy felvezessük, de akkor legyen így.
Bocsánat.
De... Semmi gond, természetesen.
Hát ha valami ilyen jól működik, akkor itt kérdés, hogy hogyan tovább.
Biztos, ketten. Hogy lesz. Én legalábbis nagyon úgy tervezem. Úgy tervezzük.
Ugye ez a felépülési folyamatnak egy újabb lépcsőfoka, és akkor lehet azt mondani, hogy mi lent volna. Legközelebb találkozunk.
Hát nem biztos, hogy legközelebb, mikor találkozunk, nekem már gyerekem lesz, illetve már ilyen komolyabb családi életet élek. Mivel 23 éves vagyok, azt gondolom, hogy nyilván nem az fogja eldönteni, hogy én hány éves vagyok, nem az fogja eldönteni, mióta vagyok józan. Én úgy gondolom, hogy meg kell teremtenünk egy olyan körülményt, hogy legyen mondjuk lakás, legyen egy olyan stabil háttér, amire azt tudom mondani, hogy bemerem vállalni a gyereket, bemerjük vállalni a gyereket, mert azt nem szeretném, hogy a gyerek mondjuk amiatt szenvedjen, hogy mi felelőtlenül vállaltuk be, vagy felelőtlenül lett igazából, hiszen ő nem tehet abszolút semmiről.
Józanságot szempontjából szerintetet tartasz ott?
Pont ezt akartam kérdezni.
Hogy családot tudja alapítani, de a gyapali? Igen.
Szerintem, ha józanságot nézzük, szerintem már lassan. Tehát, hogy nem mondom, hogy most biztos, hogy minden remekül menne, de azt gondolom, hogy annyit gyakorolta, vagy annyira életvitelszerű már az, hogy mondjuk megoldom a problémáimat, hogy lehet, hogy mondjuk más, tehát mondjuk a saját gyerekemnek.
Tehát érzelmileg stabil lennél egy gyerekvállaláshoz?
Szerintem igen. Én azt gondolom, hogy sikerült eljutni arra a szintre, hogy igen, nyilván ott is lennének kicsit kiborulások, de nem az a nagyon végletes, hanem így kiborulok 5 perc, és akkor megy tovább az élet, úgyis megoldódik a probléma.
Mert ugye nagyon sok felépülő társunk ugye így csúszik el, hogy egyrészt nem feltétlenül a sorrend, mert ugye azért egy sorrendet követtél, és nem, én azt gondolom, hogy a megfelelő sorrendet, hogy a családvállalásnál általában, hogy egy nem vált gyerek, vagy egy hirtelen becsúszó gyereket, amit hála Isten azért megtartanak, de hogy ezen csúszik el ugye érzelmi síkon, hogy ez felelősség, mit kell csinálni egy gyerekkel, ugye sír egész nap. Hogy érzelmileg te stabilnak érzed magad, vagy azért még kellene ez egy kis idő?
Igen, pont azt akartam kérdezni, hogy ezekben a napi számadásokból mit látsz, hogy ott, ha egy síró gyerek este nem hagyna téged, mi lenne akkor?
Engem biztos, hogy nem erint, elalszok, és én nem kelek föl semmire, tehát felelőm sírhat mellettem, és én nem ébredek föl.
Nem jó bár.
De ha az érzelmi szempontot nézzük, én azt gondolom, hogy igen, így belegondolva, hogy az elmúlt mondjuk pár hónapban miket írtam le, azt gondolom, hogy vagyok annyira stabil, hogy mondjuk ez beleférne. Tehát, hogy ha érzelmileg szeretném, akkor most már lehetne. Inkább az, ami a tudatosság, az, hogy minden nem is tökéletes, de a lehető legjobb legyen, amit tudok nyújtani, vagy tudunk biztosítani. És itt főleg az anyagi háttérre gondolok, mert az a baj, hogy hiába adnék neki mindent, meg amit csak tudok, ha abból nem tudna olyan boldogan élni, mint ahogy szerintem megérdemelni. Tehát, hogy nem lenne az igazi.
Azt akartam mondani, hogy maximum a síró gyerek miatt a leltár nem egy oldal, hanem 10 oldal, és akkor lehetne írni, amit ugye felválasz. Egyébként az első az mindig ugye lutri, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, ugye ez mindig nehéz. A második könnyebb, a harmadikat meg már ugye az ember, mondom ezt én, akinek egyébként szintén nincsen gyereke, hogy szerinted hol van egy felépülőnek, hova kell eljutni egy felépülőnek ahhoz, hogy tényleg családot tudjon alapítani, és amiket mondtál, azokat tudja biztosítani. Egyébként én az anyaginak, természetesen nagyon fontos az anyagi, de egy érzelmi stabilabb háttér, vagy érzelmi stabilitás számomra sokkal fontosabb, hogy a gyerek látja a rezgéseket a szülőkön abszolút, és az, hogy most anyagi ez nem, de hogyha érzelmileg van olyan kliensem sajnos, akinek a gyereke például egész éjszaka sír, mert az anya ugye olyan rezgéseket ad a gyereknek, hogy azt érzi, és folyamatosan veszélyben van a kisgyerek, ugye, és másképp még nem tudja megfogalmazni azt, hogy ő nem érzi jól magát, tehát csak sírni tud. Hogy hol van egy felépülőnek, hogy szerinted melyik szakaszában lehet azt, amikor valóban ő képes rá egy családot vállalni?
Szerintem attól a ponttól lesz annyira stabil egy felépülő, vagy én legalábbis onnantól érzem magamat elég stabilnak, hogy azt érzem, hogy bármi történhet, nem, nincs olyan ok, ami miatt én szerhez nyúlnék. Tehát nem tud olyan dolog történni.
Mi kell ehhez? Vagy nálad mi az, ami ezt eredményezi, hogy idáig eljutottál? Tehát érzelmi szinten?
Szerintem az, hogy fölépítettem az életemet szermentesen. Tehát, hogy nem, ha valami boldogságra vágyom, akkor nem keresek egy szert, ami boldoggá tehet, hanem megkeresem az életben azokat az örömöket, amit józanul is lehet élvezni. Én abszolút nyitott vagyok az olyan dolgokra is, amit mondjuk régebben mondjuk részegen csináltam, vagy ittes állapotban. Tehát én elmegyek ugyanúgy szórakozó helyre, elmegyek egy kocsmába, elmegyek egy házi buliba, mert azt gondolom, hogy ezt nem lehet így teljesen végletesen kizárni. Ki lehet, van, akinek így sikerül. Én azt gondolom, hogy nekem ez pont még belefér. Ott is elviszem a kis kólámat, elviszem a kis vizemet, és teljesen boldogan jól érzem magamat. Ráadásul most már olyan közegem is van, aki ezt abszolút tiszteletben tartja és támogatja, tehát senki nem akar leitatni, nem tukmálják rám, hanem elfogadják, hogy én kólát iszok, akkor én kólát iszok, és tökéletesen megfelel. Nekem onnan jött el ez a pont, vagy onnantól van ez a pont, amikor már ezt tudtam értékelni, hogy én így élek, hogy én ezt elértem, és nem akartam semmiért feladni, tehát nem történt, nem tudtam olyat elképzelni, mire azt mondom, hogy ha ez megtörténik, akkor innentől kezdve én megtehetem ezt, mert hogy ez az utolsó megoldásom. Hanem mindig volt valami, egy plusz opció, hogy elmondanám valakinek, ezt csinálnám, vagy egyszerűen csak majd meglátjuk, mi lesz akkor, ha esetleg bejut valamilyen probléma, mert nem is tudom, hogy mi lehetne olyan, amire azt mondom, hogy ezt nem tudom kezelni. Tehát mikor már azt éreztem, hogy a problémáimat én kezelem, én oldom meg, vagy legalábbis az én irányításom alatt oldódnak meg, akármilyen segítség által, onnantól már nem volt akkora probléma, amit ne tudtam volna megoldani bármilyen más megoldással. Úgyhogy hogy onnantól kezdve, hogy ez eljött, szerintem onnantól kezdve volt ez az érzés, hogy nincs, ami miatt visszaesnék, ami miatt lehetőséget adnék arra, hogy bármit fogyasszak. És szerintem amint ez a pont megjön, onnantól van egy olyan felelősség az emberben, bármelyik felépülőben, amire azt mondom, hogy már egy alap lehet esetleg egy családalapításhoz, egy gyerekvállaláshoz. Nyilván itt is attól függ, hogy itt az érzelmi stabilitás mellette mennyire párhuzamosan fejlődik, de ez mondjuk szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy egy szenvedélybeteg ne essen vissza mondjuk egy gyerek vagy egy kapcsolat miatt.
Felmerült bennem egy kérdés, egyszerűen nem bírom kihagyni, hogy az, amikor azt mondod, hogy az anyagiakat kell megteremteni, ezzel tulajdonképpen nem helyettesíted azt, hogy esetleg még nem vagy érett rá. Nagyon fiatal vagy még, persze. Én azt gondolom, hogy még ráértek.
Még mindig. Csak,
igen. Csak ez a kérdésem, hogy nincs-e mögötte az, hogy az anyagiakra tolod ezt a dolgot, hogy nincs-e mögötte, hogy mégsem vagy még teljesen kész erre, hogy gyereket vállalj. Bocsánat, nem tudom másképp megfogalmazni.
Csak... Semmi gond. Nem gondolkodtam még ezen, megmondom őszintén.
Mert így, tényleg nem az anyagiak, az, ami igazán a gyerekvállalásra teremtik meg.
Lehet, hogy bennem van az, hogy nehezen mondanék le mondjuk arról a úgymond kényelmes életről, ami most jelenleg van. Tehát, hogy most nagyjából nyilván a saját szabályomon belül azt csináltok, amit szeretnék. Tehát, hogy én irányítom az életemet, nyilván, ha lenne egy gyerek, akkor ez sokkal problémásabb lenne. De hogy szerintem nincsen, viszont át fogom gondolni. Tehát most azt gondolom, hogy nincs, de lehet, hogy találni fogok rá valamilyen ilyen belső indítékot, vagy ilyen önigazolást, hogy azért mondom ezt, hogy ez így megnyugtassam a kis világomat.
Mindenesetre én nagyon büszke vagyok rád, Lehel, úgyhogy tényleg Köszönöm. Én mindig így szólok, én egyszerűen csak elárulom a hallgatónak a sikertörténet, ugye. Nem azért, mert az én mentoráltam voltál.
Nagyon jó hallgatni
de
lehet.
Egyébként igen. Tényleg valóban, és büszke vagyok, és jól fogalmazol, tetszik az életed, és jó irányba is halad, úgyhogy kívánok ennél sokkal-sokkal többet, és sokkal jobbat, és ha nem is gyerekkel, köszönöm, de valami sokkal tartalmasabbal gyere vissza legközelebb, bár azt gondolom, hogy nagyon jó úton vagy. És már nagyon elszaladt az időnk, úgyhogy köszönjük szépen a hallgatóknak, köszönjük Leál, hogy itt voltál, áldás békesség.
Áldás békesség.
A függőségről mindenkinek perceiben a Függő kérdések című műsort hallhatták, a függőségekről és azok lelki gondozásáról. A műsorvezetők Nemes Hajnal és Dobóczky László voltak.